Közben más dolgomat sem hanyagoltam el. Kis kecskenyájamat igen gondosan ápoltam, nem csak azért, mert élelemmel látott el bármikor bőségesen, de felmentett a vadászat fáradtságaitól is. Ha már felneveltem kecskéimet, nehéz lett volna elszakadnom tőlük. Hosszú gondolkodás után két lehetőségét láttam annak, hogy kecskéimet megőrizzem. Vagy föld alatti barlangotások, amelybe éjszakára mindig beterelem őket, vagy pedig egymástól távol két vagy három kis földdarabot kerítek be, ahol legalább fél tucat kecskét tartok. Tehát bármi szerencsétlenség éri a nyájat, mégis könnyűszerrel újra felnevelhetem. Noha ez újabb jókora munkát jelentett, mégis a legészszerűbb tervnek látszott. Elindultam tehát, hogy megkeressem a sziget legelhagyatottabb részét. Valóban találtam is egy zugot, mely olyan magányos volt, amilyet csak kívántam. Kicsiny erdőbe ékelt tisztás volt, sűrűn nőtt fák között. Eszembe jutott, hogy egyszer magam is csak nem itt rekedtem, amikor a sziget másik részéről hazatértem. Szinte a természet erősítette meg, tehát nem is lesz annyi munkám vele, mint a többi karámmal. Azonnal dolgozni kezdtem ezen a földdarabon. Alig telt bele egy hónap, a kerítés már annyira haladt, hogy nyájam, mely már nem volt olyan vad, mint annak idején, biztonságban volt benne. Aztán késedelem nélkül 10 nőstény kecskét és 2 bakot tereltem ide. Mikor már benn voltak, tovább javítgattam a kerítést, hogy olyan tökéletes legyen, mint a többi. Most már sokkal kényelmesebben dolgoztam, és jóval több időt töltöttem el a javítási munkával. Mindenre az az aggodalom ösztökélt, melyet az emberi lábnyomok keltettek bennem. Mert emberi lényt még mindig nem láttam a szigeten, noha 2 éve éltem szüntelen nyugtalanság közepette. Elhihető, hogy az életem sokkal kevésbé volt kellemes, mint azelőtt. Állandó félelmek gyötörtek. Ugyancsak meg kell jegyeznem, hogy új helyzetem folytán gondolataim is megváltoztak. Nem voltam már olyan nyugodt, mint azelőtt, mert lelkem megfeküdt a borzalom, hogy kannibálok kezébe eshetek. Miután vagyonom élő részét ilyen formán biztosítottam, újra bejártam a szigetet, hogy hasonló telepek létesítésére újabb rejtekhelyeket keressek. Közben nyugaton olyan messzire jutottam, mint még soha. És miközben a tengert figyeltem, úgy rémlett, hogy nagy messzeségben csónakot látok. Volt egy távcsövem is a hajósok holmiából, melyet a roncsról megmentettem. De most nem volt nálam. Amit láttam, olyan messzire esett, hogy semmit sem tudtam kezdeni vele. Akárhogy is mereztettem a szememet, semmi bizonyosat sem sikerült megállapítanom. Nem tudom, csónak volt-e vagy sem. De később, mikor elhagytam a dombot, már nem láttam és nem is törődtem vele. Elhatároztam azonban, hogy látcső nélkül többé nem indulok útnak. Mikor a dombról lejöttem, és a sziget túlsó vége felé tovább haladtam, ahol azelőtt még soha se voltam, hamarosan alkalmam jött meggyőződni arról, hogy az emberi nyom ezen a szigeten nem is olyan ritkaság. Ekkor tudtam meg, milyen kiváltságos szerencsém volt, hogy a sziget másik oldalán a vadak előtt mindeddig rejtve maradtam. Oda ugyanis soha nem mentek a vadak. Ellenkező esetben könnyen rájöhettem volna, hogy elég gyakran rándulnak ide kenúikkal a szárazföldre. Főként olyankor keresnek szigetemen kikötőt, ha véletlenül nagyon kimerészkedtek a tengerre. Közben elég gyakran találkoztak a tengeren ellenségeikkel, ha pedig összecsaptak, a győztesek rendszerint erre a partra hozták a foglyokat. Itt, miután kanibálok voltak, szörnyű szokásaikhoz híven, leöldösték és elfogyasztották őket. De erről majd később. Mikor a dombról a partra mentem, mint említettem, tökéletesen meg voltam zavarodva. A sziget délnyugati pontján álltam. Szavakat nem találok annak a rémületnek kifejezésére, amely elfogott, mikor a földön szerteszét koponyákat, kéz, láb és egyéb emberi csontokat pillantottam meg. Különösen szembetűnő volt az a hely, ahol nyilván tüzet szoktak gyújtani. Itt szoktak bizonyára ülni egy földvásott tűzhelyük körül, hogy embertelen lakomákat rendezzenek társaik húsából. A látvány annyira elképesztett, hogy először hosszú ideig nem is gondoltam a fenyegető veszélyre. A félelmemet háttérbe szorított a barbár, pokoli durvaság elképzelése és az a gondolat, hogy mennyire el tud fajulni az emberi nem. Igaz ugyan, hogy már eleget hallottam erről, de azelőtt még soha nem láttam. Egy szóval el kellett fordulnom a borzalmas látványtól. Gyomrom felkavarodott, és közel voltam az ájuláshoz. Később némileg könnyebben éreztem magam, de képtelen voltam ott maradni. Tehát olyan sebesen megmászlom a dombot, ahogy csak tudtam, és elindultam saját lakhelyem felé. Útközben megálltam, és tűnődtem a dolgokon. Hálát adtam a sorsnak, hogy nem ilyen lények közé születtem, és bár jelen helyzetemet nyomorúságosnak ítéltem, úgy találtam, több okom van a hálálkodásra, mint a panaszra. Ilyen hangulatban értem el váramat. Valahogy sokkal könnyebben éreztem magam, és nagyobb biztonságban, mint azelőtt. Tudnélik rájöttem, hogy ezek a nyomorultak soha nem hatolnak a sziget belsejébe. Valószínűleg semmire nem vágyakoznak, amit ez a szerintük lakatlannak vélt hely rejthet. Talán járhattak már a sziget erdős részein is, de nem találtak ott semmi számukra értékesíthetőt. Én magam csak nem 18 esztende éltem a szigetnek azon a részén, de mindeddig még nyomukra sem bukkantam. És lehet, hogy a következő 18 év is zavartan békében telt volna el, ha nem mozdulok ki helyemről. Ezután is csak egyetlen választásom lehet. Rejtve kell maradnom ott, ahol vagyok, míg alkalmam kínálkozik más, jobb természetű emberekkel találkozni, mint a kannibálok. Mégis nagyon borzadtam ezektől a nyomorult vadaktól és embertelen szokásuktól, hogy felfalják egymást. A dolog annyira lehangolt, hogy 2 évig jóformán el sem mozdultam lakásom környékéről. 3 birtokomat gondoztam, mégpedig váramat, nyári lakomat és a bekerített karámokat. Az utóbbiakat is csak azért látogattam, mert odazártam kecskéimet. Még a csónakot sem volt kedvem elhozni, inkább arra gondoltam, hogy újat készítek. Most már el sem tudtam képzelni, hogy anélkül is megkerülhetném a szigetet, hogy a tengeren a kannibálokkal találkozzam. Ebben az esetben viszont feltétlenül kezükbe kerülnék, és akkor nagyon is jól tudom, milyen sors várna rám. A félelmet és az aggodalmat azonban lassanként felfalt az idő, és az a biztonságos érzés úgysem fedezhetnek fel. Életem hova tovább ugyanolyan egyenletessé vált, mint azelőtt volt. A különbség csupán abban nyilvánult, hogy jobban óvakodtam és éberebben vigyáztam, mint azelőtt, nehogy észrevegyenek. Különösen puskámat óvakodtam elsütni, nehogy véletlenül bármelyikük meghallja, ha netán a szigeten tartózkodnak. Most kiderült, milyen hasznos előrelátás volt a kecskék szelidítése. Nem kellett már az erdőben bolyonganom és lövöldöznöm. Ezentúl, ha elejtettem is egyet-egyet, azt csapdával és hurokkal tettem, amit már azelőtt is próbáltam. 2 év is eltelt anélkül, hogy puskámat elsütöttem volna, bár soha nem indultam el nélküle. Sőt, mi több, a 3 hajóról megmentett pisztolyból is legalább 2 mindig kecskebőr övembe fűzve viseltem. Kifényesítettem tovább az egyik hajóról hozott nagy kardot, amelyet külön övre kötöttem. Ha valaki így találkozott volna velem, azt hiszem, félelmetes fickónak tartott volna. Mindez még azt kell hozzátennem, hogy a kard hüvely nélkül lógott oldalamon. A dolgok ilyen folyása mellett, az említett óvatossági rendszabályokat betartva, visszatért előbbi nyugalmam és higgadtságom. Beláttam, hogy helyzetem másokével összehasonlítva távolról sem mondható nyomorúságosnak. Az ügyek higgadt szemlélete meggyőzött arról, hogy az emberek sokkal kevesebbet panaszkodnának bajaik miatt, ha a náluk rosszabb sorban levőkhöz mérnék magukat. Ehelyett azonban mindig a náluk jobb sorban levőkkel vetik egybe helyzetüket, hogy morgásaikat és panaszaikat igazolják. Akkoriban jóformán alig nélkülöztem valamit, de mintha a vadaktól való félelem letompította volna találékonyságomat. Elejtettem például egy jó tervet, melyen azelőtt már gondolkoztam. Ugyanis szerettem volna az árpából malátát készíteni, abból pedig sört főzni magamnak. Maga a gondolat elég hebehúrgya volt, és hamar beláttam, hogy nem olyan egyszerű. Igen sok mindenre lenne szükségem, hogy sört főzzek. Először is a hordók hiányoztak, melyeknek készítéséig nem tudtam eljutni soha. Pedig heteket, sőt hónapokat is eltöltöttem a kísérletezéssel. Aztán nem volt komlóm, ami a sört tartósá teszi, élesztőm, ami megerjeszti, és rézüstöm, hogy megfőzhetném benne. És mégis, mindennek ellenére, ha vadak nem jönnek, tovább kísérleteztem volna, és talán sikerrel. Ugyanis, ha egyszer valamit fejembe vettem, arról nehezen tudtam lemondani. Most azonban egészen más dolgokon törtem a fejem. Azon tűnődtem éjjel-nappal, hogyan lephetném meg ezeket a szörnyeket mulatozás közben. Szerettem volna néhányukat elpusztítani, hogy megmentsem karmaik közül az idehurcolt áldozatot. De terveimet egymás után elvetettem. Egyiket sem lehetett használni. Ahhoz, hogy leszámolassak velük, magamnak is ott kellene lennem. És mit tehet egyetlen ember 20-szal, esetleg 30-szal szemben, akiknek szintén van fegyverük, dárda vagy nyíl, mely éppen olyan jól tudnak célozni, mint én a puskámmal. Néha arra is gondoltam, hogy aláaknázom a helyet, ahol tüzet szoktak rakni. Elrejtek 5-6 font puskaport, mely tűzgyújtásnál a közelben állókat a levegőbe röpíti. De nem szívesen pazaroltam volna rájuk ennyi lőport, hiszen magam is elég szűkében voltam már, és abban sem voltam biztos, el tudom-e érni a kellő hatást. Aztán felmerült bennem a gondolat, hogy egy alkalmas bokorban elbújok 3 puskában, mindegyikben dupla töltéssel, és beléjük lövök. Minden lövéssel megölhetek talán 2-3-at. 3 pisztolyom és kardom pedig akkor is végez a többivel, ha akár 20-an vannak. A terv teljesen rabulejtett, Még álmodtam is róla. Képzeletem annyira sarkadt, hogy most már gyakran kerestem fel ezt a helyet. De noha lelkem tele volt a bosszúállás véres gondolatával, a hely borzalmassága, a látvány szomorúsága mérsékelte indulataimat. Némi keresés után a domb oldala alkalmasnak látszott, hogy biztonságosan megfigyelhessem közeledő csónakjaikat. Ugyancsak volt egy odvas fa a közelben, melyben észrevétlenül elbújhatok, még mielőtt partra szállának. Innen majd jól megfigyelhetem véres munkájukat, és biztosan célozhatok, ha már elég közel vannak. Elhatároztam, itt valósítom meg tervemet. Készenlétbe helyeztem két muskétámat és rendes sörétes puskámat. A két muskétát egy nagyobb és 3-4 kisebb golyóval töltötte meg, a sörétes puskát pedig darabos söréttel. Pisztolyaim mindegyikébe 4-4 golyót tettem. Annyi tartalék töltényt vittem magammal, hogy 3-szor vagy 4-szer is újra tölthettem. Megvolt már a tervem, és képzeletemben nem egyszer végre is hajtottam. Közben minden reggel felmentem a domb tetejére, mely váramtól, ahogy nevezni szoktam, körülbelül 3 mérföldnyire lehetett. Figyeltem a tengert, hogy vajon közeledik-e a csónak. De 2 vagy 3 hónap után belefáradtam az őrtállásba. Különben is mindig eredmény nélkül tértem vissza. Nem csak a parton nem mutatkozott nyom, de még a messzi tengerem sem vettem észre soha semmit, bárhogy figyeltem távcsövemmel. Miközben a dombra feljártam, élénken dolgozott bennem a bosszú vágy, hogy 20 vagy 30 vadat eltegyek láb alól. Ennyire felháborítottak a vadak természetellenes szokásai. Végül azonban, mint említettem, belefáradtam haszontalan kirándulásaimba. Egyben a véleményem is kezdett megváltozni a dologról. Higgadtabban gondolkozva már nem éreztem magam hivatottnak arra, hogy szegény tudatlanok bírája és hóhérja legyek. Körülbelül így okoskodtam. Ezek az emberek nem érednek lelkiismert furdalást tettükért, mert nincsenek tisztában vele. Egy hadifogoly megölését nem tekintik nagyobb bűnnek, mint mi egy ökörét. Az ember húsevése nem nagyon bűn náluk, mint nálunk az ürügycomb fogyasztása. Rájöttem, hogy rossz úton járok. A kanibálok nem gyilkosabbak, mint azok a honfitársaim, akik nem egyszer egész tömegeket hánynak kardérre, és nem adnak nekik kegyelmet, már eldobják fegyvereiket, és megadják magukat. Ezek az emberek nem bántottak engem. Más lenne a helyzet, ha ők támadnának meg engem. De mindeddig még csak tudomásuk sincsen rólam. Ha követném elhatározásomat, igazolnám a spanyolok Amerikában elkövetett barbárságait, mikor millió számra pusztították a benszülötteket. Igaz ugyan, hogy bálványimádók voltak, és véres szertartásokat követtek, de kiirtásukról ma a legnagyobb undorral beszélnek maguk, a spanyolok is. Új meggondolásaim lehűtöttek, és elkezdtem elállni tervemtől. Rájöttem, hogy helytelen eljárást követek velük szemben, egyhez van csak közöm, hogy támadásukat megakadályozzam. De ha én támadok, az inkább jelenti tönkremenetelemet és pusztulásomat, mint szabadulásomat. Ha közéjük lőnék, és akár egy is élve menekülne közülük, a bosszúállók ezreit hozná nyakamra. Erre pedig semmi szükségem. Körülbelül így telt el 1 év. Most már nem volt kedve megtámadni ezeket a nyomorultakat. Sőt, a dombra sem mentem fel, hogy megtudjam, jönnek-e a tengeren, vagy voltak-e a parton. Kerültem a kísértés minden alkalmát, amely terveimet éleszthette volna. Egyet mégis megcsináltam. Elhoztam csónakomat a sziget keleti oldalára, és behajóztam vele egy öbölbe. Ez magas szikla alatt volt, és tudtam, hogy az áramlat miatt a vadak úgysem merik megközelíteni. A csónakkal együtt mindent elszállítottam, ami hozzátartozott, vagyis az árbócot és a vitorlát, meg a horgonyfélét. Azt akartam, hogy a legcsekélyebb nyom se utaljon csónakomra, vagy szigetbeli lakásomra. Megint igen visszavonult életet folytattam, és ritkán mozdultam ki barlangomból. Csak állandó elfoglaltságaim tudtak kicsalni, például a kecskék megfejése, vagy erdei nyájom gondozása a sziget túlsó oldalán. Most már bizonyosan tudtam, hogy a vandemberek sohasem keresik fel kutató szándékkal a szigetet. Nem kétséges, hogy azóta is járhattak itt. Borzalommal gondoltam arra, milyen szörnyű lett volna régebben találkozni velük, mikor szinte puszta kézzel, fegyvertelenül jártam, és puskám is csak sörétre volt töltve. Az lett volna meglepetés, ha a nyom helyett 15 vagy 20 vadat találok, akik üldözőbe vesznek. És mivel nálam jobban futnak, nem kétséges, hogy elfognak. Gondolataim annyira összeszorították szívemet, hogy nem egyszer igen elcsüggettem. Pedig helyzetem most jobb volt. Valamikor még nem tudtam volna nekik ellenállni, ha csak nincs hirtelen elég lélek jelenlétem. Most legalább a tömérdek töprengés és megfontolás után tudtam, mi a teendőm. Azt hiszem, semmi különös sincs abban, hogy az állandó veszély és félelem eltompította ötletességemet. Sokkal többet foglalkoztatott biztonságom, mint jólétem kérdése. Már egy szeget sem szerettem beverni, mert attól tartottam, hogy meghallják a zaját. Még kevésbé mertem a puskámat elsütni. Különösen óvakodtam tüzet rakni, melynek áruló füstjei nappal messzire ellátszanak. Ezért téglaégetőmet áthelyeztem nyári lakomba, ahol nagy örömrömre föld alatti barlangot fedeztem fel. Vadember talán be sem merészkedett volna ide, én azonban örömmel fogadtam. Mert semmire nem volt akkor nagyobb szükségem, mint biztos búvóhelyre. A barlangszája egy nagy szikla alján nyílt, ahol egyszer véletlenül faágakat vágtam, hogy faszenet csináljak. Faszénra azért volt szükségem, mert nem akartam füstölni lakásom körül, viszont mégsem élhettem kenyérsütés és főzés nélkül. Addig égettem tehát a tőzegréteg alatt a fát, míg faszén lett belőle. Majd a tüzet eloltva hazavittem, és most már füst nélkül tudtam hőt gerjeszteni. De a dologra térve éppen fát vágtam, mikor észrevettem, hogy az egyik sűrű és alacsony cserje mögött egy üreg szája sötétlik. Kíváncsi voltam, milyen lett belülről. Mikor bebújtam, láttam, hogy elég nagy, sőt fel is állhattam benne, de be kell vallanom, hogy sokkal inkább igyekeztem kifelé, mint befelé. Ugyanis a sötétben hirtelen két villogó szemet pillantottam meg, nem tudtam kivenni, hogy micsoda. Később összeszedve magam, kezembe vettem egy tűzcsóvát, és bevilágítottam. De alig tettem három lépést, rémületen visszatért. Hangos nyögést hallottam, aztán panaszos hangokat, aztán újabb sóhajtást. Visszahőköltem, és elöntött a hidegveríték. S a kalap van rajtam, lehet, hogy hajam talán az égnek emeli. De aztán a csóvafénye mellett tovább haladtam. És ekkor a földön egy nagy, ijesztő bakkecskét pillantottam meg. Úgy látszik, azért vonult vissza ide, mert már a végét járta. Próbáltam megmozdítani, hogy lássam, ki tudom-e cipelni a barlangból. Az állat igyekezett feltápászkodni, de nem volt jártányi ereje sem. Nem bántam, maradjon itt, ha engem ennyire megijesztett, ugyanígy megrémít majd egy netalán ide tévedő vadembert. Meglepetésem lassacskán elpárolgott. Körülnéztem, és láttam, hogy a barlang elég kicsi. 12 láb volt keresztben, alakját azonban se kereknek, se szögletesnek nem lehetett mondani. Nyilván nem emberi kézmunkája, hanem a természeté. Azt is felfedeztem, hogy a barlangfenéknél hátul tovább folytatódik, de az újabb helyiségbe csak olyan keskeny nyílás vezet, hogy hason csúszva kell haladnom. Mivel nem volt nálam gyertya, egyelőre nem kutattam tovább. De elhatároztam, hogy másnap gyertyával és tűzszerszámmal jövök, mely utóbbit egy muskét a závárjából és gyutacsából szerkesztettem. Másnap tehát újra eljöttem ide, saját gyártmányú gyertyámmal felszerelve. Mostanában ugyanis kecskefaggyúból állítottam elő gyertyafaggyút. Kanócnak pedig kötélmaradékot vagy szárított csalárostot használtam. A hátsó nyilást elérve 4 kézláb kellett csúszom, körülbelül 10 lépést. Ez elég merész vállalkozás volt, mert nem tudtam, hová jutok. A szoroson átjutva éreztem, hogy a mennyezet emelkedik. A magasságát itt legalább 20 lábnyira becsültem. Állítani merem, hogy ilyen tüneményes látvány még nem tárult elém a szigeten. A barlang oldalai ezerszeresen verték vissza két gyertyám fényét. Hogy mi van a sziklában, gyémánt vagy egyéb drága, akkor esetleg arany, nem tudom. Gyönyörű mélyedésbe jutottam. Fala száraz és sima volt, alját finom szemcsés kavics borította, sehol semmi nyoma undorító csúszómászoknak vagy nedvességnek. Egyedüli nehézséget a bejárat jelentette, de a veszély jelenlétére való tekintettel most annak is örültem. Elhatároztam, hogy haladéktalanul idehozom azokat a dolgokat, melyekre leginkább szükségem van. Elsősorban lőporomra gondoltam, aztán fegyvertáram egy részére, vagyis a 2 sörétes puskára és 3 muskétámra. Váramban tehát 5 muskéta maradt, melyek mint ágyuk álltak készen egyben a legkülső védővonalon. De ha kirándultam, bármelyiket elszállíthattam. Lőszerrakodás közben véletlenül kinyitottam azt a lőporos hordót, amelyik megnedvesedett a tengerben. Ekkor láttam, hogy a víz csak 2 vagy 3 hüvelykig nedvesítette át a port. Megkeményedett kéreg viszont megóvta a hordó tartalmának jó részét. Ilyen formán tehát majdnem 60 font jó minőségű puskaporhoz jutottam. A felfedezés kellemesen hatott rám. Készletemet a barlangba hurcoltam. Váramban nem tartottam soha többet 2-3 fontnál. Ugyanezt tettem a golyóöntésre szolgáló ólommal is. Képzeletemben úgy álltam most magam előtt, mint a régi óriások. Ezek a monda szerint szintén sziklabarlangokban és odukban éltek, ahol senki sem közelíthette meg őket. Én szintén elhitettem magammal, hogy 500 vadember se találhat rám, akárhogy is üldöznek. Felfedezésemet követő reggel a vénkecskét holtan találtam a bejáratnál. Okosabbnak tartottam a itt földelemmel egy nagy gödörbe, és jól betakarom.